illetlen, nem akarják elmondani. Talán mi alatt itt volt, gyereke született neki Dresdában. Bizonyosra vették, hogy miért aludni küldik őket, a nagyok azonnal erről fognak beszélni, és hallgatóztak is pár percig az ajtó mögött, de hiába a titokról az ő távollétükbe sem akar beszélni senki. Gábor, aki még mindig remélte, hogy előbb-utóbb meg fogja a szép rokont hódítani, elhatározta, hogy kikíséri a vasúthoz. Miklós azt kérdezte, meddig maradtok Dresdában? Egy hétig, talán addig sem, de visszajössz okvetlenül. Hogyne, felelte Blanc sietve, amint lehet. Mert, kezdte Miklós, de aztán hirtelen abba hagyta, és mély hallgatásba merült ő is. Közben azonban a szeme oda-oda tévedt a Blanc arcára, és olyasmi járt a fejében, hogy talán mégis kár volt elügyetlenkedni a dolgot, vagy legalábbis meg kellett volna már próbálni azóta, hogy tisztázza magát. No, majd azután, ha visszajön, gondolta. Dezső bácsi nem szólt semmit. Nem nagyon tetszett neki a felesége arca, amelyen olyanféle jeleket vélt fölfedezni, amilyenek a valériáni család érdekében való pénzkéréseket szokták megelőzni. Ettől pedig mindig egy kis melankólia vett erőt az öreg úron, mert tudta jól tapasztalásból, hogy a feleségenek ebben a dologban is éppen olyan kevéssé tud ellentmondani, mint bármi másban. Általában elég hallgatagon ült az egész társaság. Csak Tóni mama szólt rá minden lépten, hol Ida nénire, hol Blanche-ra, ha a tál felé nyúltak. Vigyázz, fiam, útra nem jó sokat enni. Aznap este korán tért feküdni mindenki, de mindenki sokáig fennmaradt. Ida néni azért nem aludt, hogy Bonifác Lacinak egy szép és gyöngéd levélben megírja, hogy a húga nagyon szépen köszön és nagyra veszi ugyan a megtiszteltetést, de ez idő szerint nem érzi magát hivatottnak arra, hogy elfogadja a kitűnő szerencsét, egyrészt mert az ismeretség túlságosan új keletű, másrészt pedig mivel talán az Ida néni kedves Bonifác öccsénél is csak egy futó hangulatról lehet szó, amilyeneket a fiatalok gyakran félreismernek ugyan, de amelyekre vonatkozólag az öregebbeknek szigorú kötelessége, hogy figyelmeztessék a tapasztalatlanabbakat, hogy a szalmatűz nagy fénnyel lobog és éget ugyan, de gyorsan elhamvad, és még arra sem elég, hogy egy kis kunyhót bemelegítsem. Piroska néni azért nem aludt, mert az Ida néni gyertyája a szemébe sütött, Lilla néni viszont azért, mert Tóni mama és Dezső bácsi sokáig diskuráltak még a lefekvés után, és ő meg nagyon szerette volna hallani, hogy miről beszélnek. Ez pedig csak úgy volt lehetséges, hogy az ajtóra nyomja a fülét, és minthogy már ekkor mezitláb volt, sikerült is neki egy alapos náthát szerezni. A házaspárok azért nem aludtak, mert az asszonyok ekkor mondták el hosszan, szélesen férjeiknek a Blanche elutazásának az előzményeit. Miklós pedig azért, mert nagyon a szívére vette a Blanche távozását, és sokáig járkált les föl a szobájába, miközben egyre azt kérdezte önmagától, csak nem vagyok bele szerelmes. A két leány pedig, Mácsi és Blanche, azért nem aludt ezen az utolsó éjszakán, mert az események súlya a szívükre gördült mindkettőjüknek, és addig préselte ezt a két amúgy is érzékeny jószágot, amíg forró könnyeket nem fakasztott belőlük, amely könnyek aztán a bársonyos pillákon át utat törve elárasztották a két puha leány ágy hófehér vánkosait. Nehéz sóhajokkal és elfojtott zokogással telt meg a sötétség, míg egyszerre csak Blanche megszólalt halkan és szipogva. Mácsi, kérdezte, te sírsz? Mácsi egy pillanatig tétovázott, majd azt felelte ugyanolyan hangon, de egy kis szemrehányás szelíd árnyalatával. Igen. Blanche kiugrott az ágyából, és hirtelen ott termett Mácsi mellett. Mácsikám, édes szívem, hát ha sejtettem volna. Most már összefolytak a könnyeik egymás arcán. és karcsú nyakukon állt egymás puha keblére, aztán, hogy így jól kisírták magukat, elkezdtek beszélgetni. Suttogva, nem látva sem egymás tekintetét, sem egymás pirulását, és olyan bizalmasan, ahogy csak éjszaka és két olyan leány tud egymással beszélni, akik közt nagy harc folyt egy fiúért, és akik most mind a ketten elveszettnek hiszik a csatájukat, annélkül, hogy a másikat kellene győztesnek tartaniuk. Sokáig keseregtek, de végre is Blanche bizonyult erősebbnek, mert vigasztalni kezdte Málcsit, és színes szép jövőt festegetett neki arról, hogy milyen könnyen fogja visszahódítani Bonifác Lacit. Málcsi csak hallgatta, míg egyszer csak sóhajtva átölelte a Blanche nyakát, és azt mondta neki: Istenem, Blanche, te mégis jobb vagy, mint én, mert törődni tudsz velem, pedig neked éppen olyan bánatod van, mint nekem. Blanche sóhajtott, és azt gondolta: szegény kis naív gyerek, te. Ha tudnád, hogy nem is téged vigasztallak, hanem önmagamat biztatom. És amikor azt mondom Bonifác, akkor azt gondolom, hogy Dölnitz Vilmos. Odakünn már kukorékolni kezdtek a kakasok. 7. fejezet, Verettyó új falu. Korán reggel, egy órával előbb, mint rendesen, már talpon volt az egész ház. A verandán forró kávé illata terjengett, és a szarkák, amelyek ilyen időtájt még zavartalanul bogarázhattak máskor a kertben, rosszalólag csörögtek a nagy nyárfa tetején, és gyanakodva nézték az esztáriakat és valériániakat, akik a nagy asztal körül ülve bizonyos ünnepélyes izgalommal kenegették a vajat és a mézet a kenyerükre, mert úgy érezték, hogy az a körülmény, hogy a mai napon ketten külföldre utaznak közülük, mindannyiokra nézve, nagyon megtisztelő. Ida néni maga olyan meghatott volt és olyan ideges, mintha legalábbis vakbél operáció előtt állana. Egész éjjel nem aludt semmit. Előbb levelet írt Bonifácnak, majd erőt vett rajta az útiláz, és amikor végre hajnal felé elnyomta kissé pilláit a kimerültség, hirtelen szívdobogással arra az álomra riadt föl, hogy már késő van. Most, ahogy ott ült az asztalfőn úti fátyollal átkötött kis kalapjában, amely alól szapora pillantásokat vetett hol a nyakában hosszú zsinóról lógó kis emailos órára, hol meg az ajtóra, amelyben hiába várta a Blanche megjelenését, olyan volt már is, mintha ismeretlen állomáson lemaradt volna a vonatról, és attól félne, hogy az idegen helyen rablók fogják megtámadni. Málcsi, akit már harmadszor küldtek a másik utasért, azzal a hírrel tért vissza, hogy Blanche végre fölkelt, és jelenleg a fürdőkádban ül. Fürdik? Szörnyett el Dezső bácsi. Minek az ilyenkor? Inkább majd, ha visszajön az útról, akkor kéne. Tóni mama azzal vesződött, hogy egy kézi kosárba kétszer annyi elemózsiát pakoljon, mint amennyi belefér. Most türelmetlen megrázta a fejét. Na hát, tudjátok, kezdte, de közben meggondolhatta a dolgot, mert elhallgatott és megelégedett egy lemondó kézlegyintéssel. Lilla néninek azonban, aki mellette állott, és eddig sikertelenül próbált a csomagolásra vonatkozó bölcs tanácsaival érvényesülni, ennyi is elég volt arra, hogy felhasználva a nénye pillanatnyi tétlenségét, hozzányúljon a kosárhoz. De vesztére, mert Tóni mama rajta kapta. Mit izélsz itt? Förmet rá, ne piszkálj a kezem alá! Látod, hogy most nem érek rá a te ügyetlenkedéseidet végigvárni. Lilla néni sértődve vonult vissza, de csak egy lépésnyire, onnan nézte tovább, hogy hogyan viaskodik a nénye a sok holmival, és halk diadallal mondogatta. Ki van zárva, hogy beleférjen? Teljesen ki van zárva! Piroska néninek ekkor eszébe jutott, hogy Péteréknek tejfelt kellene küldeni Pestre, meg friss